Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, különösen a mai alkalmunk vendégeit. Igehirdetőnk lesz Pálhegyi Ferenc testvérünk, aki elfogadta a gyülekezet meghívását és megtiszteli jelenlétével és szolgálatával ezt a mai alkalmat. Köszöntjük Lux Ferenc és Tolnainé Csatos Márta testvéreinket is, akik bizonyságtétellel fognak szolgálni ma közöttünk. Isten igéjéből a köszöntő igét hadd olvassam föl. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. És egy másik helyen, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreimet. Köszönöm a meghívást. A téma, amit kaptam, így hangzik, fiúk és lányok. Az tény, hogy vannak fiúk is, lányok is. És a reménység szerint a fiúkból férfiak lesznek, vagy már azok, a lányokból pedig asszonyok lesznek. Hát a nemekkel kapcsolatban rengeteg tévhit terjen, sajnos keresztény gyülekezetekben is. Hát jó lenne néhány gondolatot a helyére tenni ezzel kapcsolatban. Egy jól ismert mondatot hadd olvassak föl itt az elején a Szentírásból. Mózes első könyve első fejezetének a 27. versét. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Nem tudom, hallott-e már valaki arról, hogy a férfi a teremtés koronája? Ki hallotta már ezt? Én hallottam. Benne van-e a Bibliában ez, hogy a férfi a teremtés koronája? Tud valaki ilyen bibliai mondatot? Én nem tudok. Ilyen nincs a Bibliában. Hát ami a koronát illeti, az asszonyról mondja egy helyen a Szentírás, a Példabeszédek 31-ben, hogy a derék asszony urának koronája. Ez szép, nem? Sőt, még szebbet mond az asszonyokról, ha egyáltalán lehet ennél szebbet mondani. Ugyanott a Példabeszédek könyvében, értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. És akkor gondoljunk bele, hogy ezt a hasonlatot, hogy igaz gyöngy, az Úr Jézus az Isten országára alkalmazza. Hát ezek után az asszonyok, hát lehet, hogy kihúzzák magukat, vagy lehet, hogy mostantól kezdve nagyon fognak szeretni engem, hogy ilyeneket idézek. Na de nem feminista a Biblia, ezt is szeretném hangsúlyozni. Itt a felolvasott mondatban az ember teremtéséről van szó, és ebből az derül ki, hogy a férfi és a nő, ők ketten együtt Isten képe. Nem arról van szó, hogy a férfi Isten képe, és akkor úgy mellékesen Isten megteremtette később az asszonyt is, legyen egy kicsit kiegészítve, nem? Férfivá és nővé teremtette őket. Gondolom, hogy van jelentőség ennek az és szócskának is, bár a héber szöveget nem ismerem. Ez kifejezi azt, hogy azért nem ugyanaz. Más az egyik és más a másik, más a fiú és más a lány, más a férfi és más a nő, de ketten együtt tudják betölteni azt a feladatot, amit Isten adott az embernek. Mit adott? Nem szeretnék ezzel túl sok időt tölteni, hogy ezt a mondatot elemezgessük, azért valamit szeretnék itt tisztázni. Vajon mit jelent az, hogy Isten képe? Semmiképpen sem azt jelenti, hogy az ember külsőleg hasonlít Istenre. Isten nem lehet kiábrázolni. Ő maga ábrázolta ki saját magát egyszer, akkor, amikor Jézus Krisztusban megjelent a földön. De az is jó, én legalábbis örülök neki, hogy hiteles arcmás nem maradt fenn róla. Jó, tudok a turini lepelről, vitatkoznak rajta. De olyan jó, hogy el se tudjuk képzelni azt, hogy milyen volt az ő arca. Ez nem fontos nekünk. Ő láthatatlan Isten. Akkor meg mit jelent az, hogy Isten képe? Azt jelenti, hogy nekünk, embereknek az a feladatunk, hogy Isten képét hordozzuk, kép viseljük ezen a földön. Mint egy tükrözzük az ő lényét. Kicsoda Isten? János apostol tömören így fogalmaz, az Isten szeretet. Nos hát két ember, egy férfi és egy nő, ki tudja fejezni azt, hogy az Isten szeretet. Ha köztük igazi szeretet kapcsolat van, az hirdeti a világnak, hogy kicsoda Isten. Ebben az is benne van, hogy nagy felelősség minden ilyen kapcsolat. Igen, a házasság is, de a házasság előtt az együttjárás is, a szerelem is. Hívő emberek, hívő fiatalok szerelme, talán furcsa ezt mondani, nem magánügy. Hiszen üzenetet hordoz a világ számára. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, vére. Egy szép erdélyi ének kezdődik így. Teljesen biblikus. Nem a magatokéi vagytok, írja Pál apostol is. Így kezdődik a heidelbergi káti első kérdés felelete. Az az én legnagyobb vigasztalásom életemben és halálomban, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges Uramnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Nos hát, eredetileg, mielőtt mi emberek elszakadtunk volna Istentől, világos volt ez a küldetés, ketten vagyunk, vagy legalábbis kétfélék vagyunk, de csak ketten együtt tudjuk betölteni azt a küldetést, amit Isten ránk bízott. Nem olvastam tovább ezt a szakaszt, de majd olvassátok el, azért mondom, hogy mi van ott. Egy áldás. Isten megáldotta őket. Tudnék, Isten áldása nélkül képtelenek vagyunk a küldetésünket betölteni, és akkor elhangzott két fontos parancs. Az egyik az, hogy szaporodjatok. A legügyesebb, legderekabb asszony sem képes férfi nélkül szaporodni. Legalább valahol a kezdetén, jó, a feministák azt mondják, hogy van spermabank, de ahhoz is csak kellett férfi. De a legokosabb, legerősebb férfi sem képes asszony nélkül szaporodni. Ketten kellünk ehhez. De aztán elhangzik egy másik parancs. Hajtsátok uralmatok alá a földet. Uralkodjatok. Az én nevemben, engem képviselve. Na tovább nem akarom mondani, de tudjuk mindannyian, hogy ezt utasította el az ember, amikor elszakadt Istentől, amikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról, más szóval az erkölcsi megítélés fájáról. Az nem a tudás fája volt, a jó és rossz tudásának a fája. Azt jelenti ez a jelkép, hogy mi emberek nem akarjuk, hogy Isten beleszóljon az életünkbe. Mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi jó, mi rossz. Mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Tudjuk mi ezt magunktól is. Mi nem őt akarjuk képviselni. Magunknak mi magunk vagyunk az Istene. Tehát nem arról van szó a bűn esetben, hogy hát ettek egy kis almát. Szó sincs róla. Jelképes történet, súlyos bűnről van szó. A bűn alapjában véve azóta is azt jelenti, más szavakkal, hogy Isten nélküli élet, Istentől függetlenített élet. Nos, ha párkapcsolatról van szó, ha szerelemről van szó, ha házasságról van szó, ha arról van szó, hogy vannak férfiak és vannak nők, akkor ezt a kérdést érdemes úgy megvizsgálni, hogy föltegyük a kérdést, hogy ez gyakorlatilag mit jelent Isten igéje szerint, és mit jelent az emberek szerint. Hadd mondjam így, a közgondolkodás szerint. A közgondolkodás mindig más, mint amit Isten igéje mond. Isten gyermekei szembe mennek azzal az áradattal, amit a világ képvisel. Ezt vállalnunk kell. Különben nem illik ránk az a kijelentés, hogy keresztjének vagyunk. Jézus Krisztus szembe megy az áradattal. A tömeg megy a halál felé, az élet fejedelme vezeti az övéit a keskeny úton, ez a keskeny út a széles közepén megy, tehát a szembeáramlást állandóan érzékeljük, de megy az élet felé. Nos hát ebben a kérdésben is erről van szó. Most világos az, hogy mások a férfiak és mások a nők. Hát úgy ránézésre én azonnal megmondom, hogy ki melyik nemhez tartozik. Hiába öltözik fiúsan egy lány, hiába öltözködik nőiesen egy fiú. Mostanában divat elmosni ezeket a különbségeket. Most már a fülbevaló sem jelzi azt, hogy fiúról van-e szó, vagy lányról. Ugye ez világos. Egy ideig még a szoknya meg a nadrág megmutatta, most már az sem, hát még ott nem tartunk, hogy szoknyát viselnének a férfiak, és meghagyjuk a skótoknak, de azért úgy lehet tudni nagyjából. Miről lehet fölismerni, hogy valaki férfi? Hát ha bajsza van, akkor gyanús, hogy férfi. Ha nincs neki, akkor még egyáltalán nem biztos, hogy nő. Tehát nem ez a dolog lényege, de lényeg az, hogy külsőleg is meg lehet ismerni. Na most korunk szelleme azt igyekszik elhitetni velünk, hogy nincs különbség, mindenki alkalmas mindenre, mert úgy igazságos az emberek szerint, hogy nincsen különbség. Hát azért van különbség, hát én már házas ember vagyok, és már több mint 40 éve, 45. De azért nagyon kétségbe lennék esve, ha egy reggel arra ébrednék, hogy a feleségem ugyanolyan, mint én. Nem tudom, ti mit szólnátok ehhez. Én nálam csak ő lenne még jobban kétségbe esve. De nem csak testi különbségek vannak köztünk, lelki alkatbeli különbségek is vannak. No, azért ezeket a kategóriákat, hogy férfi-nő, vegyük komolyan, de ezen belül azt se felejtsük el, hogy senkiből nincs még egy példány. Általában nem szokott jól esni a hölgyeknek, ha azt mondom rájuk, vagy valakire, hogy tipikus nő. Ki szereti ezt? Senki nem. Mert ő egyetlen egy, belőle nincs még egy. De ugyanígy van a fiúkkal is. Belőle nincs még egy. Ha van egy petélyű iker testvére, akkor sem ugyanaz. Csak sok mindenben hasonlít. Külön nagy műgonddal Isten mindannyiunkat megalkotott. Tehát biztos lehet benne, hogy nem ismétlődsz meg a világegyetemben. Ezután se, soha. Egyetlen egy vagy. És egy életed van itt a földön. Minden ellenkező híreszteléssel szemben. Kosztolányinak van egy szép verse, ezről a halotti beszéd, érdemes otthon kikeresni. Nem él belőle több, és most sem él, mint fám se nőtt, egyforma két levél, a nagy időn se volt hozzá hasonló. Na de hát férfi meg nő, és hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én azt gondolom, hogy mi fiúk sokkal egyértelműbb lények vagyunk, nem, fiúk? Hát ez mégis, azt lehet tudni, hogy mi válható egy fiútól, egyenes, határozott, a nők meg olyan bonyolultak. Hát majd megnézzük egy kicsit közelebbről, hogy ezek a különbségek mégis miben rejlenek. Hallottam egyszer, képzeljétek el, valaki megtalálta Aladdin csodalámpáját. Fölvette, le akarta törölni róla port, erre mi történt? Megjelent a szellem, ugye az 1001 éjszaka meséjében. Kérdezte, hogy mit kívánsz? Hát nagyon meglepődött, de hát ha már itt van a szellem, akkor már csak kívánok valamit. És mondta, hogy kedves szellem, én annyira szeretnék végre egyszer már a Kanári-szigeteken nyaralni, de irtózom a repülőgéptől. Kedves szellem, légy szíves, építs nekem egy hidat a Kanári-szigetekre. Mire a szellem, ne haragudj, ma nehéz napom volt, sok nehéz munkám volt, fáradt vagyok, kívánj inkább valami más. Na, rendben van, mondta az illető, akkor magyarázd el nekem a feleségem gondolkodását. Mire a szellem, kétsávos vagy négysávos legyen a híd. Hát azt hiszem, hogy mi fiúk ezt mélyen átéljük, ugye? És az egyik házasság gondozó hetünkön 3 vagy 4 évvel ezelőtt egyik nap volt egy kis férfi csoport, ott ültünk hatan, és lényegében az egyik férfi társunk ugyanerre panaszkodott, azt mondta, hogy én nem értem a feleségem gondolkodását, nem gondolkodik normálisan. Mire egy másik férfi, nem én voltam, egy másik férfi mondta azt, hogy gondolj arra, hogy Isten őt az oldalbordából teremtette. Az van meg benne, ami belőle hiányzik. Hát ez gyönyörű. Ez valóban gyönyörű. Nem én vagyok még egy példányban. Ő más. Másképpen gondolkodik, ez néha idegesítő. De el kell fogadnom, hogy ő más. Persze, hogy más az ízlése, másképp jár az esze, másképpen képzeli el a lakás berendezését, még az öltözködésembe is beleszól, nem beszélve arról, hogy mit eszem és mennyit, és még a Bibliára hivatkozik, azt mondja, Pál apostol írja, hogy a férfi nem ura a maga testének, hanem a felesége, hát akkor ne zabálj már annyit. Mondja a testem ura. Másképp gondolkodik. És eszembe jut egy kedves keresztény házasságról szóló könyv, Dave és Claudia Arp a szerzők, egy amerikai házaspár, az a könyv címe, hogy Ketten az úton. Azt írják ebben valahol, hogy ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges lenne. Hát nem így van. Hát persze, hogy nem úgy gondolkodik. Csak ez néha nehéz elviselni. De az ember rájön arra, hogy nélküle nehéz volna, így és Gyula írja feleségének, hogy nélküled, mint az olló egyfele. Van árvább ennél? Suta a sorsom, hogy vágja fele? Mit kezdenéd, ha nem szeretnél? Igen, szeretett kapcsolatra van szükség. Arról szóltam már, hogy Isten szemében férfi és nő értéke ugyanaz. De más testileg is, hiszen más feladatokkal bízta meg. Sok nehéz feladatot a nőkre bízott, nekünk nem kell gyereket kihordani, nem kell megszülni. Nem kell szoptatni, ezért úgy gondoljuk sokszor, hogy nincs is sok közünk a gyerekhez, a fogamzáson kívül. Hát van. Rendkívül fontos feladata van a gyermek nevelésében is a férfinak, de az valóban messze vezetne, erről nem akarok szólni, de azt megelőzően a házastársi kapcsolatban. Az pedig megelőzi az úgynevezett együttjárás. Ugye van egy időszak, Ugye a tízes évek elején, amikor furcsán néznek egymásra a nemek, ugye lehülyézik a fiúk a lányokat, a lányok meg undok dögnek tartják a fiúkat, de ez hamar oldódik, és egészen más kapcsolat kezd kialakulni, de többnyire nem az igazi szeretet kapcsolata, hanem az önzés kapcsolata. Ellentmondás azt mondani, hogy önző szeretet, mert a szeretet nem tűri az önzést. Az egész más dolog. Jó, persze a nyelv az keveri a dolgokat. Ha én azt mondom, hogy szeretem a gulyáslevest, ez a szeretetem egészen más, mint ahogy a feleségemet, vagy a gyerekeimet, vagy a barátaimat szeretem. Őket nem akarom felfalni, nem? Hát mire használja az ember a másik embert? Úgy sejtem, hogy vannak itt már házasok, a sok házatlanon kívül. Hát inkább az idősebbek ismerik azt a csúnya magyar nótát, aminek csak a szövegét mondom, hogy maradjunk még együtt, darabig. Nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja, várja, úgy várja, várja, úgy várja haza az urát. A szeretet? Semmi köze hozzá. Ennek a nótának a női változatát talán kevesebben ismeri. Azért azt is elmondom, nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem, s társadalmi presztízsem. Önzés, mind a kettőben. Egy nagyon egyszerű csapatban, ahol csak ketten vannak, az egyiknek a felelőssége egy fokkal súlyosabb, vagy legalábbis más. Így van ez az űrhajóban, ha csak két embert lőnek ki. Így van a kétszemélyes bobon. Hát ilyenkor nehéz elképzelni a bob versenyt ilyen nagy hőségben, de télen azért volt, meg valószínű lesz is. Az egyik előrül, a másik mögötte. Hát lehet, hogy a feministák azt mondják, ez nem igazságos, üljenek egymás mellé. Vagy akkor üljön elől a nő. De egész más a dolga az előlülőnek, mint a hátulülőnek. És hogy a versenyben mennyire sikeresek, a hátulülőnek a szerepe legalább akkora. Mert a szánkó sebességét befolyásolja az, hogy ő hogy dől hátra, a kanyarukat hogy veszi, jobbra, balra, hogy dől. Érezni kell egymást, verseny közben is. És persze, hogy az előülőnek is van feladata, az összes hó az ő arcába zúdul. Tehát nem olyan irigylésem értő, és ha valaki fölfogja azt, hogy mit jelent a férfi szerepkör, akkor rájönni, ez nem olyan irigylésre méltó, legalábbis akkor, hogyha komolyan veszük Isten igéjét. Az Efézusi levél 5. fejezetében szól legrészletesebben a Biblia a házassági szerepkörökről. Amit az asszonyoknak mond, az könnyű. Hát nekik csak engedelmeskedni kell, hát ez könnyű. Persze, itt is meg kell jegyeznem, hogy itt az itt szereplő görög szó nem szolgai engedelmességet jelent, hanem inkább alárendelést a másiknak. De a legelső mondat mind a kettőnek szól, rendeljétek alá magatokat egymásnak. Na meg mondja az asszonynak, hogy tisztelje a férjét. Majd elmondom, hogy miért mondja. De a férfinak nagyon nehezet mond. Ti férfiak úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus az egyházat. Hát ez sokkal nehezebb. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek az egyház történetét. Szörnyű, hogy az egyház az ő urával szemben az elmúlt századokban hogy viselkedett. Jézus mégis kitartóan szereti az egyházát, megtisztítja, ezért ad ébredési mozgalmakat. Időről időre megtisztítja,
hogy majd ama napon,
mint tisztát és szeplőtelent állítsa maga elé. Nos hát, a házasság jelképe ennek a kapcsolatnak, ami Krisztus és az ő egyháza között van. És a férfi kapja a vezetés felelősségét. Igen, én felelős vagyok a másikért. És amíg nem vagyunk házasok, de együtt járunk, én felelős vagyok érte. Ő nem arra való, hogy kihasználja. Vagy csillapítsam a szexuális éhségemet rajta. Nem. A házasságban végképp eljön az az idő, hogy felelősséget kell hordoznom, de már előtte ezt érdemes gyakorolni, úgy nézni a másikra, hogy én felelős vagyok érte. Aztán folytatja Pál apostol, gondoskodnod is kell róla, mint a saját testedről, hát egy test vagytok, hát a saját testedet nem utálod, hanem mit művelsz vele? Naponta gondozgatod, zuhanyozgatod, táplálgatod, pihenteted, add össze, hogy mindez mennyi idő. Na jó, az együttjárás idején az ember könnyen sok időt szán a másikra. Na és a házasságban mennyi idő jut az asszonyra? Együtt nézzük a tévét. Na de olyan időre gondolok, amikor látod a szemét is. Azt nem lehet, mert akkor nem látom a tévét. Pedig, hát igazi közösségre vágyik. Ő arra vágyik, hogy biztonságban legyen. Ez az alapvető szükséglete. Ezért igényli a gondoskodást. Azt, hogy az ember körülvegye őt. Hogy mellette biztonságban érezze magát. Rád van bízva. Na és mit igényel a fiú, majd a férj? Az asszony pedig tisztelje a férjét, írja az apostol. És figyeljétek meg, a fiúk úgy önmagukban olyan gyámoltalanok. Szükségük van arra, hogy fölnéz rájuk. Vagy rá. Hogy azt érezze, hogy ő tekintély előtted. Ezt tizenéves fiúk sokszor úgy gyakorolják, hogy még ott a merdjéjén annak, hogy hülyék a lányok, vagy kívánatos személyek, hogy röhögtetik őket, és ha sikerül elég szellemes mondást benyögni, hát akkor nagy a siker. Mert az ember érzi, hogy ő valaki. Hát ennek el kell jutni oda, hogy igazi tisztelet legyen. És a későbbi évek folyamán, évtizedek folyamán, ami bekövetkezik a házasságban jó esetben, mindenféle éri az embert. Kudarcok, nehézségek, anyagi gondok, megszégyenítik a munkahelyén, akárhol. De hogyha tudja azt a férfi, hogy a feleségem értékel engem, akkor túléli ezeket. Tehát alapvető szükségleteink vannak, jó, ezt értjük, majd mindjárt kezdem a szerelem sorozatot, ott egy kicsit közelebbről megnézzük, de Jézus Krisztus útja azt jelenti, hogy ne arra figyeljek, hogy mire van szükségem nekem, mit kapok meg tőle, aztán később, hogy mit nem kapok meg, hanem azt, hogy miért van ő mellette, mert a szeretet egyrészt azt jelenti, hogy én őt elfogadom így, ilyen külsővel. Ne ezt hagyjám, az elején megy. Elfogadom azzal a külsővel is, ami 20 év múlva lesz. És elfogadom azzal a gondolkodásmóddal. Tudnék, meglepetéseket is fog okozni. Hiába jártok együtt akármennyit, tökéletesen nem fogjátok megismerni egymást. Rejteget meglepetéseket. Hát gazdag az emberi személyiség, ugye mindig újabb dolgok előjöhetnek belőle.
Na hát ezután nézzünk szembe ezzel a kérdéssel, hogy végül is mi a szerelem, ami jelentkezik, néha váratlanul, néha szép lassan kibontakozik, aztán úgy tűnik, hogy eltűnik, aztán kiderül, hogy nem tűnt el, csak mint a búvó pata, egy időre elrejtőzött, majd előjön újra. Hát itt az első kérdés kissé meglepő, hogy múló téboly vagy önátadás? Igen, hát múló téboly, ha csak egy fellángolásról van szó, vagy pedig azt jelenti, hogy én átadom magam neki. Tényleg a szeretet egyik komponense ez, hogy én őt elfogadom. A másik az, hogy adom magamat neki. De mit jelent az, hogy adom magamat? Azt jelenti, hogy adom az időmet. Adom a gondolataimat, a törődésemet, a figyelmemet a másikról. Hát néhány lehetőséget itt olvashatunk, de nézzük meg ezt a képet. Ez Tiziano híres festménye, ég és földi szerelem, annak a korszaknak a gondolkodását tükrözi, hogy egyrészt azt látjuk, hogy nem tudom, hogy föl lehet-e ismerni, hogy melyik az égi szerelem és melyik a földi. Hát az, amelyiken ilyen kevés ruha van, ez melyik? Melyik nem hallom? Az az égi, mondják. Hát lehet, hogy a mennyországban nem kell fölöltözni. Nem tudom, akkor tökéletesek leszünk. De nyilvánvaló, hogy a festő azt óhajtotta ábrázolni annak idején, hogy az égi szerelemben semmi testi nincs. Hát ez nem biblikus ez a gondolat. Akármilyen nagy festő volt Tiziano, hanem ilyen réveteg, ártatlan tekintettel néz felénk. A másik azonban csak nem teljesen ruhátlan, szép telt idomokkal, hát ez a földi szerelem. Na hát mi az akkor a nemi vágy szublimációja? Itt ugrottam, mert előtte az van, hogy romantikus álom. Hát igen, olyan sok szép verset írtak már a szerelemről. A szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét velem. Belestem, benne vagyok. Hát még jó, ha mind a ketten ugyanabba verembe esnek. De nagyon ciki, ha nem ugyanabba, és ez is megtörténik, nem egyszer. De hát ugye ballag a négyökrös szekér lassacskán, és választunk csillagot. Azért jól tudjuk, hogy ezt Petőfi nem a feleségéhez írta, akkor még nem volt házasember. Nem azt a lányt vette feleségül, pedig nagyon szerelmes volt akkor, és még néhányszor utána. Nagyon jó, hogy annyiszor szerelmes volt, mert nagyon sok szép verset írt emiatt. Vagy egyszerűen kémiai reakció, hát hogy mi a szerelem, itt van egy képlet. El tudja olvasni valaki? Na, nem kell most. Okvetlenül megmondom, feniletilamin, amin. Tudni, kiderült az, hogy ha valaki nagyon szerelmes, akkor ez az anyag felszaporodik a vérében. Ez igaz? Hát akkor nagyon egyszerű a dolog, nem? Be kell szerezni ebből megfelelő dózist, kell hozzá egy tiszta injekciós tű, becserkészni az illetőt, megfelelő pillanatban bedvötni, eléállni, engem lásson először. Na, ez nem működik, úgyhogy nem javaslom komolyan, mert kiderült, hogy egy közönséges izgatószerről van szó, tehát nem biztos, hogy szerelmes lesz, lehet, hogy csak dühös lesz, és ez nem ugyanaz. Úgyhogy inkább hagyjuk ezt, tehát annyi ilyen kémiai vetülete ennek, vagy pedig hát maradjunk azért már a pszichológiánál is egy kicsit, projekció plusz tudatbeszűkülés. Igen, projekció, rávetítem a bennem élő képet. Hát én álmodoztam már régóta egy gyönyörű lányról, aki egy kiváló jellem is. Megláttam, ő az, Csipke Rózsika, senki más nem lehet. Aztán miután úgy közelebbi kapcsolatba kerülünk, kiderül, hogy tüskés. Úgyhogy ez már nem annyira szép. Na de hát ne mindig a fiúk helyébe illeszkedjünk, mondjuk. Meglátja azt a derék, tüzes szemű, széles vállú, nyílt tekintetű, fiatalember, sok indián regényt olvasott, nagyot dobban a szíve, Vinetú. Hát csak ő lehet. aztán közeledi kapcsolatba kerülnek, kiderül, hogy a jelleme nem annyira vinetus, azért vannak fogyatékosságai, és hát beszűkül a tudat is, mert mással nem tud már foglalkozni. Vagy, ezt már idéztem, sötét verem és szívfájdalom, vagy pedig Isten színe előtt kötött életre szóló szövetségről van szó. Tudni, hogy igazán értelme akkor van, ha az életre szóló kapcsolatba torkollik a házasságba. Ez nem azt jelenti, hogy olyan nagy baj, hogy az ember többször szerelmes volt házasság kötése előtt. Házasság kötés után már ne legyen másba szerelmes, mert erre néhányan azt mondják, hát arról nem tehetek, hát hogy az az ámor hova lövöldözgeti a nyilait, hát arról nem tehetek. Tehetsz róla, ez tévedés, hogy nem tehetsz. Egy kis fegyelem kell hozzá, vagy néha nem is olyan kicsi. Ez kell, a hűség kötelez. Annyira kiveszett ez a mai ember gondolkodásából. Na most mitől függ a válasz? Már arra kérdése, hogy mi a szerelem, és itt egyre jobban fogjuk látni újra majd a nemek közti különbséget is. Először is egy alapvető összefüggést vegyünk figyelembe. Van egy emberképünk, ebből következik az értékrendünk, majd ebből az életvezetésünk. Hát mit jelentenek ezek a nagyon tudományosan csengő kifejezések? Emberkép. Kinek tartjuk mi magunkat, embereket? Ki az ember? Sokféle választ adtak már erre. Ma talán a leginkább jellemző a közgondolkodásban a darwini-freudi válasz. Röviden így hangzik, az ember magas rendű állat, civilizált állat, más szóval ösztönlény. Alapvető szükségleteim vannak, azokat ki kell elégítenem. Ez van benne. Vágyom egy nő után. Ugye az operett dalban ez van. Kerget a vágy. Vágyom a, most nem tudom pontosan, két kezét vagy szemét, mindegy. Vágyom utána, és imádom őt, de hogy imádja, föl akarja falni. Saját szükségletét akarja csak kielégíteni. Na most ebből az emberképből következik egy értékrend. Minek van értéke az életemben? Hát annak, ami kielégíti a biológiai és a lelki szükségleteimet. Biológiai szükségletemet. Nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, na meg az ágyban is természetesen. A testi szükségleteimet, meg a lelkit is tiszteljen engem, ahogy arról az előbb szó volt. Vagy a másik nem szempontjából ugyanígy végig lehet gondolni. Alapvető szükségleteim vannak, várom tőle azt, hogy ezeket kielégítse, és az életvezetés a fogyasztói szemléletnek megfelelően megy. Korunk embere a fogyasztói életszemlélet alapján működik. Vörös Sándor egy verséből hadd idézzek, az a címe, hogy Paranézis, mert egy ilyen című írás született Kölcsei tollából, amit az unokaöccsének írt. Hát Vörös Sándor a címét vette kölcsön ennek az írásnak, azt írja a többek között. Homo sapiens, kétlábú testvér, de szerény, de koldus lett a vágyad. Hajdanában a tökére vágytál, ma a boldogsággal is beérnél, de még azt sem képzeled nagyobbnak, mint hogy gyomrod bírja marcsafőztjét, és ágyékod bizseregni tudjon, s otthonodban legyen némi limlom, mi tiédnek, birtoknak becézhess. Három komoly érték. Evésivás, szex, birtoklás. Ez a három vezérel. Ezért lehet pénzt, energiát, időt, sok mindent adni, komoly áldozatokat hozni. Mit olvastunk a Bibliából? Az, hogy az ember Isten képviselője, a teremtő képviselője. Az ő képét hordozza. Ebből következik egy másfajta értékrend. Az Úr Jézus erről beszél a hegyi beszédben. Ne a földön gyűjtsetek kincseket. Hát amit a földön gyűjtötök, az el lehet lopni, az megrozsdásodik, az megrágja a moly. A mennyben gyűjtsetek kincseket. Na jó, Uram, majd, ha oda jutok, majd ott hozzákezdek. Erre az ő válasz az nem, most kell elkezdened. Mert az én tanítványaim már most az én országom polgárai. Mennyei polgárok. A mennyben vannak. Még akkor is, ha körülveszi őket a világ. Ilyen kincseket néhánynak a neve van itt, hogy hűség, szeretet, önfeláldozás. De lehetne folytatni, azt hiszem mindenki tudná folytatni. És milyen életvezetés következik ebből? Az, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Tehát az ember rájön arra a szerelmében is, hogy nekem adni kell. Mit? Hát, ha fiú az illető. Most empátiás vagyok a lányokkal. Tehát a lányok helyzetébe képzelem magam. Akkor neki szüksége van arra, hogy felismerjem az értékeit. Hogy ne szégyenítsem meg. Ha mások megalázzák, támogassa. Hogy szedje össze magát, amikor kudarcai vannak. Az én feladatom az, hogy talpra álljon. Ezt el lehet kezdeni már házasságkötés előtt, az együttjárás ideje. És később a házasságban elég sokszor szükség lesz rá. Vagy ha lány az illető, neki arra van szüksége, hogy mellettem biztonságban érezze magát. Érezze azt is, hogy nem akarom én őt kihasználni. Vigyázok rá. Annyira vigyázok rá, hogy tiszteletben tartom. Nem sietek a testi kapcsolattal sem, hiszen bízom benne. Bízom benne, hogy adja majd magát nekem. De én férfi vagyok, és tudok várni. Kemény, néha nehéz, de ezzel is megmutatom, hogy férfi vagyok a talpamon. Tovább egy lépéssel. Hát most itt az ösztönlény szerelmét látjuk, mert korunk ember szemléletének megfelelően az élvezeti elv uralkodik, a lust princíp, ez Freud kifejezése. Ugye én szeretem őt, mint ahogy szeretem a jó levegőt, az nagyon egészséges. Szeretem a csirkecombot is, a megfelelő szerveim ez is megvannak, a levegőhöz is, az ételhez is, és a csinos nőket is. Bocsánat, most a nők számára nem készült ábra, de vaslogikával lehet következtetni rá. És kicsoda a szerelmesem, ösztöntárgy. És ha ilyen a kapcsolat, és ha lány vagy, akkor gondolj arra, hogy most olyan vagyok neki, mint egy csirkecomb. Föl akar falni, igazán nem értékel, nem becsül. De hál' Istennek van másfajta ábra is. Isten terve szerint az agapé elv érvényesül, hogy ez mit jelent, azt majd elmondom. Ez a személyes szeretet elve. Személyes. Nem személytelen, mint az előző. Nem arról van szó, hogy egy derék férfi, vagy egy bomba jó nő, akinek talán a nevét se tudom, hanem személyes kapcsolat. Engem érdekelnek a gondolatai is, a fájdalma is, az érzelmei is. És ezt, hogy én szeretlek téged, ezt kifejezem többféleképpen, de én téged szeretlek, kifejezem tettekkel is, nem a csillagokat akarom lehozni. Azok jó helyen vannak meg, úgyse tudnám. Szavakkal is, mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, kezdél Radnóti, olvasátok végig a verset, nem mondja meg.
Nehéz megmondani.
És szexuális megnyilvánulásokkal is. Hol kezdődik a szex? Hát már ott, amikor ránézel. És hát különösen a fiúk számára fontos a látvány. Még azt is látják, ami a ruhád alatt van. Bármilyen furcsa. De ilyenek a fiúk. Ez nem azt jelenti, hogy vadállat, nem csak férfi.
De ha igazán férfi, akkor megállja a sarat. A kísértés önmagában nem bűn. Állítólag Luther mondta, de én ezt nem találtam Luthernél, de biztos mondta, arról nem tehetek, hogyha egy madár elszáll a fejem fölött, arról tehetek, ha fészket rak rajta.
Tehát ha fantáziában, gondolatokban folytatom tovább a vett köztetést, vagy akármit, ott kezdődik a bűn. Nem, a kísértés önmagában nem az. A nagy élmény az, hogy emberi lény, mint én. A testem másik fele, és olyan szép az, amikor a Biblia ezt írja, ott a teremtés történetben, már Éva teremtése után, lesznek ketten egy test. Igen, ez első renden a nemi aktusra vonatkozik. De nem csak arra. Ez azt is jelenti, hogy nekem csak az esik jól, ami neki is. Szó sincs semmiféle erőszakoskodásról. Ha neki valami fáj, az fáj nekem is. Átvitt értelemben is. Ő a testem része, éppen ezért elválaszthatatlan. És ezt fölismerni nagyon fontos a későbbi évtizedekben is. Ha valaki közelről megnézi, főleg a bal kezemet, néhány forradás lát rajta, az ügyetlen barkácsolás következményei. Tehát előfordul, hogy baj van ezzel a kézzel. De nem az az első gondolatom, hogy amputálni kellene. Hogyha baj van egy házasságban, nem az az első gondolat, hogy el kell válni. Meg kell gyógyítani a fájó testrészt. Meg kell gyógyítani a kapcsolatot. Most erre jó felkészülni, már házasság kötés előtt is, azáltal, hogy úgy nézek a másikra, hogy neki mire van szüksége. Na hát itt egy ideális párt lehet látni, egyébként Rembrandt festménye, az elfogadás és az a feltétel nélküli elfogadás és a feltétel nélküli önátadás szép példája. Ugye ez az asszony biztonságban érzi magát. A férje őt átkarolja, mint egy a védelmét fejezi ki ezzel. Ugyanakkor birtokba is veszi. Hát a jobb kezével hol fogja meg az asszonyt? Egy nagyon kritikus helyen. Ugye a mellét fogja meg. Hát ezt tiszteletben kell tartani. Kinek van joga hozzá? Annak, akivel elkötelezett kapcsolat fűz össze. És a lányoknak ez hadd jelentse azt, hogy ezt ne engedd meg könnyedén. Esküvő előtt egy héttel már megengedheted. Vagy túl laza. Ugye ez külön kérdés, de tudom, hogy lesz más ilyen téma ezzel kapcsolatban, ebben a sorozatban, majd akkor kellene inkább fezeketni ezeket a kérdéseket. Na most ez az asszonyka pedig tudja, hogy kihez tartozik, hiszen teljes bizalommal ott áll szorosan a férje mellett. Na most egy sorozatot fogunk megnézni, festménysorozatot. Nézzük először ezt a képet, ez egy 19. század végén készült kép, Millé vagy Millé, nem tudom, hogy illik ejteni, festménye, Angelus, az a címe, a festmény címe onnan van, hogy a francia parasztoknál volt egy olyan szokás, hogy a mezőn, mielőtt hazamentek volna, az angyali üdvözletet mondták el. Ugye katolikus ország, Franciaország. A lényege az a képnek, hogy áhítatott békét és lelki közösséget sugároz. Lelki közösség van itt, annak ellenére, hogy hozzá se érnek egymáshoz. Ugyanabban az áhítatban, imádságban vannak, a környezet is szép, szántóföldön vagyunk, gabonaasztagok vannak itt a háttérben, egy falucska, templomtornya és néhány ház látszik itt közel a talicskában. Zsákok, talán krumpli van benne ebben a kosárban is, krumpli, itt van egy vasvilla, a férfi a kalapját fogja a kezében, van egy szép, békés festményről van szó. Na most ez a festmény nagyon megtetszett egy szürrealista 20. századi festőnek, Salvador Dalinak, és újra megfestette ezt a képet. Na nézzétek meg, mit csinált belőle Dali. Kétszer is megfestette. Nézzük először ezt az elsőt. Ugye ő már a posztmodern kor gyermeke, Dali. Az elidegenedés korái. Ugyanazt a két figurát látjuk, ugyanazzal a testtartással, de néhány bizarr elem fedezhető fel ezen a képen. A talicska hova került föl a levegőbe, miért a férfi kalapjából nő ki, nem értjük. Egyáltalában a szürrealista művészet olyan, amit legalábbis úgy gondolom nem kell érteni. József Attilának is van szürrealista verse. Vas színű égbolton forog a lakkos szürke dinamó, ó zajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. Meg tudja magyarázni valaki ezt a verset? Aztán később a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden, s nézik a csillagok. Értelme nincs, de hangulata van. A kétségbeesés hangulatáé. Körülbelül ezt sugározza ez a festmény is. Nincs szántóföld, nincs termőföld. Kietlenség van, sziklák vannak. A férfi téllába mesztelen, de legmesztelenebb az arca. A koponyája látszik ki az arcából. Rövid idővel később újra megfestette ezt a képet, azt itt látjuk, ez már szürke kép, vagy majdnem az, csak egész közelről lehet látni azt, hogy téglákból állnak ezek az élettelen szobrok. Ugyanaz a két figura, a testtartás élettelen, van élő alak itt, mintha egy apa kisfiával nézni ezt a furcsa építményt, és itt is valakik megjelentek egy ilyen holdbéli tájra emlékeztető helyen. Ebben a korban élünk, körülvesz minket a világ, és szeretnék emlékeztetni arra, ami az elején elhangzott, nem magánügy a szerelmünk, a házasságunk is. A hívő emberek a sötétségben kapták azt a feladatot, hogy világítsanak. Egy picike fény is, irányfény, ha nagyon sötét van. Most nagyon sötét van ebben a társadalomban. Az igazi elkötelezett kapcsolat és szeretet irányfény lehet. Mert én olyan öreg vagyok, hogy átéltem a második világháborút, gyerek voltam. Emlékszem, a bombázások miatt el kellett sötétíteni mindent, de a szabadban a férfiaknak nem volt szabad rágyújtani. Mert az a pici láng, ami a gyufa, és később a cigaretta, észrevehető a repülőgépből. Hát ez negatív dolog, de hadd legyen pozitív üzenet, hogy a sötétben tájékoztatást mutathat. Két Jézus Krisztusnak elkötelezett hívő ember párkapcsolata, amikor fölismeri azt, hogy az a másik más, a másik nem tagja, és én őt szeretem, úgy, hogy adom neki azt, amire szüksége van. Na hát a szeretet rétegeit látjuk itt, három görög szó, az érosz, a filia, az agapé, mind a három magyarra a szeretet vagy a szerelem szóval fordítható. Az érosz, azt mondják, hogy nem fordul elő az újszövetségi görögben, de a klasszikus görög irodalomban annál inkább. A testi szerelem nyilván ide tartozik, a szex is. Na de akkor működik jól, ha be van ágyazva a filia védő burkával. Ez a baráti szeretet, amikor érdekel engem a gondolkodása, az ízlése, kideríteni akarom a másiknak a szükségleteit. Ez a barátság rétege, a filia rétege. Fontos az érosz is. Nem soká eljön az a boldog korszak, amikor görögdínyét árulnak a piacon. Ha ilyen meleg lesz, akkor az idén nagyon finom görögdínyék lesznek. Ki szereti? Látom, nagyon sokan nagyszerű. Most képzeljétek el egy jó nagyot, olyan 8-10 kilósat. Legjobb korszakában van, tehát már éred, de még nem kásás. Hát olyan emberben, olyan 20 év körüli. Na most óvatosan meghámozom, ráteszem egy nagy tálra, mi történik? Saját súlyánál fogva plát szétesik, megszállják a muslicát, elkezd erjedni, tönkre megy. Na ilyen az érosz a filia védőburka nélkül. Aztán világos a példabeszéd. És más ez a szeretet. Igen, eszembe jut a legelső unokám, most már ilyen 20 felé hajt, még 3 éves volt, húsvétra kapott a szüleitől egy élő kiskacsát, nagyon szerette, de mondta neki a vejem, hogy ne szorongasd már annyit, mert megdöglik. Mire ő, de én a döglöttet is szeretem. Hát micsoda szeretet volt ez? Nem volt figyelemmel a kiskacsa érdekeire. Hát nyilván érosz, filia nélkül. De van még egy réteg, ez az agapé rétege. Valahányszor a Biblia Isten szeretetéről beszél, ezt a szót használja. A János 3.16-ban az agapaó ige úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A szeretet himnuszában, az 1 Korintus 13-ban a szeretet, az agapé soha el nem múlik, az agapé hosszú tűrő, és így tovább. Az Isten agapé, János első levelében, vagy a Róma 5.5-ben, az Isten agapé a kiöntetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. A teljes egységet fejezi ezt ki. Igen, arra kell törekednünk, már az együttjáráskor, hogy minden területen meglegyen a harmónia közöttünk. Én azt hiszem, hogy ez nem egy szükséges több magyarázat.
Szeretettel köszöntöm az összegyűlteket, a fiatalokat. Azt a kérést kaptam, hogy a gyülekezetben a férfiok órákról szóljak pár szót ennek a korosztálynak, hívogatva a fiúkat, férfiakat erre az alkalomra. Egyfajta tájékoztatásként is, de hogy miért hívogathatlak benneteket, arról is pár szót. Tudjátok, a gyülekezetben hónap első és harmadik kedjén van férfi óra. Az első kedden lelkész tartja ezt az alkalmat, a hónap harmadik kedjén pedig nem lelkész, tehát valamelyik presbiter vagy valaki szolgál, aki igét hoz. Ezeken az alkalmakon beszélgethetünk, nem megy végig az egész időtartamot kitöltő igeszolgálat van. És egy nagy lehetőség arra, hogy a férfiak valóban beszéljenek. Sokszor nehezen szólalunk meg, nehezen tudjuk kifejezni magunkat, pedig olyan egyenes beszédűek lennénk állítólag. De hogy nektek ez miért fontos, miért hír, és miért kell, vagy jó erről tudnotok. Erről úgy tudok beszélni, hogy magamról, a csendes hetekre járásaimról pár szót hadd szóljak. 99-ben az első csendes héten, amikor lehettem, akkor teljesen egyedül, egy számomra teljesen idegen környezetbe kerültem, nem ismertem senkit, ott szólított meg Isten, ott hívott el, ott fogadhatom el Jézus Krisztus személyes megváltónak. Valahogy úgy alakult, hogy egy év múlva megint erre az időpontra tudtam elmenni, és akkor megörültem, hogy hát én már ide ismerősként mehetek vissza, vannak már ott olyanok, akik hát ők is ugyanebben az időpontban járnak, mint akkor, mint én is. Egészen másként lehettem ott, valikoló közösséget és az igét más volt hallgatni. A harmadik alkalommal már szinte vágytam, hogy na megint visszamegyek arra a hétre, amikor már az ismerősök, testvérek vannak ott. Jó volt velük együtt épülni, Istennek az igéjét, a nekem szóló üzenetet közösen hallgatni. Aztán megint egy változás volt a következő alkalommal, valahogy megint teljesen egyedül kerültem a csendes hétre. Megélhettem azt, hogy van, amikor Isten velem egyedül személyesen akar beszélni. Azt akarja, hogy ne figyeljek másokra, ne töltse ki a csendes hétnek a tartalmát a ismerősökkel, testvérekkel való közösség, hanem ő velem akar kettesben lenni. Következő alkalommal úgy alakult, hogy amikor akartam menni, kiderült, hogy hát ekkor járnak a gyülekezetből, a fasorjából 10-15-20 ember is a csendes hétre. Megint egy nagy öröm volt, hogy Istennek az üzenetét nem az ország más részéből érkező testvérek között érthettem meg, hanem a gyülekezet tagokkal együtt. Lehetőségem volt velük együtt beszélgetni a saját lelki dolgainkról, a gyülekezetnek a lelki dolgairól. Megint eltelt egy időszak, és megértettem, ezt a feleségem már pár éve mondogatta, hogy vele menjek el csendes hétre. Hogy ne csak mindig a férfiakkal, ne csak mindig a gyülekezetagokkal menjek el, hanem vele menjek el. Mondogatta egy-két éven keresztül, aztán én végül is engedhettem neki, és jól tettem, hogy engedhettem neki, mert megint egy újabb részt ismerhettem meg Istennek a végtelen gazdagságából. És ilyenkor esett le a tantusz nekem is, hogy igazából elteltek velem az évek, nem vagyok ugyanaz, mint amikor 99-ben először Isten megszólított, változnak, ahogy telnek velem az évek, ahogy Isten útján járhatok, egyre inkább megismerhetem őt, és Isten egyre is újabb és újabb alkalmakat készít, hogy tudjon velem beszélni, az ő akaratát, a kijelentését minél jobban megismerhessem. Ahogy én megint tervezek, most akkor eldöntöttük, hogy vagy eldöntöttem, hogy akkor megyünk házaspári hétre a feleségemmel, mert ugye most ez az időszak van. De valahogy úgy alakult a dolog, hogy arra a csendes hétre, mire elterveztük, hogy októberben megyünk, csak azt nem néztem meg, hogy éppen akkor van a Farsagon a evangelizáció. Amikor azt jelenti, hogy nem megyünk, akkor nyilván most erre az alkalomra, de közösen akarunk menni, és adódik más lehetőség hiány, hogy hát akkor hitmélyítő hétre is elmetek a feleségemmel. Valahogy ez a sorozat van eszemben, amikor a fiataloknak, nektek a férfi órákról szólhatok, hogy velem is teltek az évek, telnek most is. Változhatom, egyre jobban megismerhetem az Urat, egyre inkább megláthatom magamat, és ehhez ők változtatja körülöttem az eseményeket, alkalmakat, hogy ne úgy járjak, ne ott járjak, ahol tegnap jártam, hanem tovább haladjak azon az úton, amit ő kijelölt, hogy egyre közelebb kerülhessek hozzá. Ez van bennem, amikor a férfi órákról szólhatok, hivagathat a benneteket, nem tudva azt, hogy kinek, mikor készíti el azt az Úr, de azt tudom, hogy furcsa lenne, hogy 40 évesen még mindig az itibe járna valamelyik férfi társam közületek. Én azt értettem meg a csendesetekre, vagy járásom kapcsán, hogy keresnem kell, kérdeznem aktuálisan az Úrnak az akaratát, hogy most ő hol és mikor akar velem beszélni. Ehhez ő milyen körülményeket készített el. Azt is megértettem, hogy Istennek a gazdaságra egyre inkább feltáró, hiszen ő végtelen a gazdaság, a kegyelme. És ő akarja, hogy ezt a gazdagsággal éljek. És így hiszem, hogy nektek is nyilván helyes és időszerű a különböző korosztályok szerint ezeken az alkalmakon részt venni, de azt kívánom, hogy ti is keresessétek, hogy nektek mikor, hol, mit akar mondani, hova akar vinni benneteket. A férfi órákon lehet beszélgetnünk, és nagyon sokszor teljesen eltérő körmények közül lelki állapotban levő férfiak lehetünk együtt. Nagyon sokszor megdöbbenek, hogy amit a saját életemben nézve én problémaként élek meg, az másik ember életét látva mennyire nem probléma, mennyire csak saját magamban levő hullámokat tupírozok fel olyan mértékben, amiket én már problémának látok, az Úr előtti mércével ezek nem problémák. Jó ilyenkor teljesen más emberek közé is kerülni, hogy kisebbek legyenek az általam elképzett problémák. Ezeken a csendes heteken azt is tapasztalhattam, hogy találkozhatom hitben és életkorban nálamnál érettebb férfiakkal, akikkel való beszélgetés során a saját gondolataim, kérdései egészen más megvilágításba kerülhetnek. Nagyon több testvérrel lelki kapcsolat alakulhat ki, és jó az ő úgymond szemük előtt is lenni, velük való beszélgetésekben kérdéseket föltenni, és általuk is Istentől választ kapni. Ez is egy lehetőség a férfi testvérek számára, hogy ez a lehetőséggel éljenek. Én azt kívánom, hogy a fasorban, az a férfi órákkal minél többen tudjatok a rendelt időben élni. Köszönöm.
Azt a feladatot kaptam, hogy a női szerepről beszéljek, személyes bizonyságtételként, és aztán majd én is hívogatok, de az majd a végén. Hát én nekem az a nagy könyörülete jutott Istennek, hogy viszonylag fiatalon megismerhettem őt, és igen, mondhattam neki, de mint fiatal hívőt is nagyon izgattak bizonyos kérdések. Három olyan kérdés volt, ami nagyon, nagyon sokáig mozgolódott bennem. Ki is vagyok én? Kik között kell én nekem a helyemet megtalálnom, és mi végre élek a világban? Ki vagyok? Olyan sokszor van bennünk az a fajta lázadás, hogy miért vagyok alacsony, miért vagyok magas, miért vagyok barna, miért vagyok szőke, stb. Nem ragozom, de én azt hiszem, hogy mindnyájunknak a másik legelője a zöldebb. Éppen mindig az a kevésbé jó, amilyen én vagyok. És Isten igéjéből azt a választ találtam is, és úgy gondolom, hogy ez bátorítás lehet mindnyájunknak, hogy Ézsaiás 45.9-ben azt mondja Isten, hogy mondhatja el az agyag a fazekasnak, hogy ügyetlen a kezed. Nem ügyetlen az a kéz. Ha ott van rajtad az anyajegy, ha egy kicsit kicsire sikerültél, ha túl göndör a hajad, akkor is tökéletes vagy. Arra biztosan tökéletes, amire Isten megteremtett. De itt jön a második kérdés, nagyon lényeges, hogy kié vagyok. Isten igéje szerint tulajdonok vagyunk. Nem a magunkéi, hanem vagy az úréi, vagy a sátán tulajdona. Ez így nagyon meredek. Mindjárt röpülnek felém a kövek, mi az, hogy a sátán tulajdona. De ez az egyenes beszéd. Nincs harmadik út. Vagy az úré vagyok, vagy a sátáné, vagy az egyiket követem, vagy a másikat. Ezt tisztázni kell. Ne maradj magaddal tisztázatlan helyzetben. Én is akkor kerültem magammal rendbe, amikor egyértelmű volt, hogy kié vagyok. De ha az úré vagyok, akkor azt is mondja Isten igéje, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Tehát engedelmes életet kell élnem, ha már egyszer döntöttem, és gyümölcs termőt. És akkor jön a harmadik nagy kérdés, hogy mi végre vagyok a világban. Tulajdonképpen az egyetlen cél, ami végre vagyok a világban, az, hogy Krisztus arca, Krisztus dicsősége kiábrázolódjék rajtam. Na most ez olyan nagy szentbeszéd volt, amit eddig elmondtam, de mi is a megnyilvánulási formája ennek? Körülbelül 20, 20 éves lehettem, amikor úgy gondoltam, hogy testi gyengeségeim következtében, testi gyengeségeim és büszkeségem nem engedhetik meg azt, hogy férjhez menjek majd én. Egyedülálló leszek, és hatalmas karriert fogok megfutni. És úgy tűnt, hogy ez egészen jól ment, de megjött a herceg a Csepel biciklién fehér ló helyett, és beleköpött a levesembe. Én ugyan nagyon igyekeztem megmagyarázni neki, hogy valamit nagy tévedésben van, de nem lehetett őt levakarni. A ti korosztályotok talán már nem ismeri ezt a mondást, csak a magamfajta öregek, hogy olyan, mint a ruszki lázmérő, nem lehet lerázni. No, szóval ilyen volt, és aztán adott egy nagy pofont a karriernek, nekem nem. És Isten szépen vezetgetett, de aztán meg úgy gondoltam, hogy hát ha feleségül vesz, hát vegyen. Nem kéne annyit várni, de kellett, mert őt is vezette Isten, és először nem a házasságra, hanem egy új hivatásra, és akkor várni kellett. És akkor jött az ige, hogy jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig, de hát nem jó várni. De azt hiszem, hogy várni nem jó, de akkor jó, ha az Úr szabadítására várok. Ha van hitem ahhoz, hogy nem csak úgy várok, hanem az Úr szabadítására várok. És én azt gondolom, hogy vannak itt olyanok, akik valakinek az oldalán ülnek, és vannak olyanok, akik egyedül vannak, és azok azt gondolják, hogy na hát ezek itt most nagy okosan beszéltek, mindegyiknek van társa, de mi lesz én velem. Én azt tudom nektek mondani, lányok, hogy ha nekem adott Isten társat, akkor bárkinek tud. Én nem voltam szép, nem voltam nagyon megnyerő, nem voltam nagyon jó modorú, akkor még vak nem voltam, de már akkor se láttam nagyon jól, és Istennek mégis tetszett társat adni. Szóval maradjunk annyiban, hogyha nekem adott, akkor neked is tud adni, csak várd ki. És a tüskéidet közben ne növezd. Mert ebben az egyedülálló állapotban az ember olyan sűdisznóval keresztezett mimóza tud lenni, aztán később is. Férjeinkkel szemben nagyon érzékenyek vagyunk, és nagyon jó nagyokat tudunk döfni. Na, szóval, Isten úgy döntött, hogy nincs karrier, de van férj. Én akkor tulajdonképpen perlekedtem is vele egy sort, mondtam, hogy Uram, jóval rendben van, adtál karriert, most már itt egészen jól haladok a csúcsa felé, és akkor most jött ez az ember, de akkor most miért vicceltél velem? És akkor azt mondta Isten, hogy ez így jól van, most egy szünetjel van. Most ennek az embernek lesz fel a felesége, beállsz szépen mögé, engedelmeskedsz neki, ebben az engedelmességben foglak örömmel meggazdagítani, békességgel, és aztán utána majd én vezetlek téged. Azt az esküvői ígért kaptuk, hogy az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik az ő rendeléseit megtartják. És ez így is van. Az egész életem erről beszél. Feleségül mentem a herceghez, boldog életet éltünk és élünk a mai napig, nem megpróbáltatások mentest, de boldogot. És aztán egyszer csak, amikor már keresztény körökből is jöttek ilyen szövegek, hogy ugye te most már a végleges elbutulás útjára lépsz, ugye most már nem akarod a diplomádat használni, akkor jött egy telefon, hogy mi lenne, ha visszamennék. És aztán sok-sok-sok otthon töltött év után, Isten megint csak visszavitt engem a munkahelyemre, és ott is megállt. Női szerepel kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy a 2 Timóteus 1-ben Timóteusnak arról beszél Pál, hogy mennyire meggazdagította az ő életét, és hogy bízik benne, hogy az ő hívő élete pontosan ugyanolyan, mint anyjáé és nagyanyjáé. És az jutott eszembe, hogy olyan nagyon jó lenne, hogyha nem nagyon soká az én gyerekeimnek is ezt mondhatná valaki. hogy a te anyád hívő életére lehet ráismerni a te bizonyságtételedből, abból, ahogyan te, mint kis Szent János Bogár világítasz. Nem hiszem, hogy ennél fontosabb lehet. Nyilván nagyon fontos az, hogy milyen lakásban lakunk, hogy milyen a frizuránk, és egy csomó minden más, de ezek mind elmúlnak akkor, amikor belépünk a menny kapuján. Az egyetlen, ami megmarad, az a fény, ami átvilágított rajtunk. Engedjük, hogy ránk világítson és átvilágítson rajtunk. Nekem Isten ezt adta eddig, és ameddig enged élni, addig szeretném ezt a szerepet betölteni. Úgy gondolom, hogy ez nem kicsi dolog, ez nagyon nagyra törő cél. És akkor a második feladatomnak is szeretnék eleget tenni. Van itt a gyülekezetben egy asszonykör, szombaton délutánonként, második és negyedik szombaton 4-től 6-ig. Bárkit nagyon sok szeretettel látunk, olyat is, aki fiatal, olyat is, aki idős. Két dolog jutott eszembe az igéből. Egyrészt Jézus megvendégelt 5000-et, aztán megvendégelt 4000-et. Nem volt arról szó, hogy az ifi csoportot, meg az öregasszonykört, hanem a 4000-et. Úgy együtt. Ugyanazt tanítja nekünk Jézus, akárhány évesek vagyunk. És aztán egy személyes példával is hadd szolgáljak. 21 pár éves voltam, amikor egy ifi csoport tagjaként úgy láttam, hogy ebben az ifiben mindenki nagyon jól érzi magát, de sem a közösség, sem az egyén nem fejlődik itt dinamikusan. És kérdeztem Istent, hogy mi az én dolgom, és bevitt engem egy gyülekezeti asszonykörbe, ahol nagyon sokféle korosztály volt, és nagyon sokat tanultam. Azt gondolom, hogy az, hogy az én hitem meggyökerezett, annak alapja volt az, hogy ebbe a körbe járhattam. Rácsodálkoztam emberekre, jé, ez már 40 éve hívő, és még mindig ennyit búdácsol, akkor talán még belőlem is lesz valami. Aztán a másik, hogy intések hangzottak, példák, nem egy elképzelhetetlen valami volt, nem csak egy ilyen álomvilág, hogy milyen is lesz majd, ha gyerekem lesz, ha idősebb leszek, hanem valóság volt. Hogy akkor, amikor egy nehéz helyzetbe kerültem, akkor odajött hozzám egy idősebb asszonytestvér, és azt mondta, hogy azt, akit most ápolsz, az lehet, hogy meg fogod utálni. Az agyadra fog menni az ezernyi kérése. Én is voltam ilyen helyzetben, és oda borultam az Úr elé, és kértem békességet, erőt és szeretetet, és adott. Ha meginogsz, nyugodtan fordulj felé, neked is fog adni. Azt mondja Isten igéje, hogy ti idősebb asszonyok, tanítsátok a fiatalabbakat. Parancs, de ezt a parancsot csak akkor lehet betölteni, hogyha együtt vagyunk szeretetben. Szeretettel várunk benneteket, ha tényleg szeretnétek épülni Isten szeretetében és a közösségben.